Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, Isten igéje, amely szólott hozzám, és amelynek alapján az ő lelke segítségül hívásával a húsvét evangéliumát szeretném hirdetni előttetek az úrvacsorára készülve. Megírva található a Királyok második könyve 19. fejezetében a 19. és a 20. versekben eképpen. De most, te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy Uram, az egyedüli Isten. Akkor Ézsaiás próféta, Ámosz fia ezt az üzenetet küldte Ezékiás királynak. Így szól az Úr, Izrael Istene, meghallottam, hogyan imádkoztál hozzám Szanhérib asszír királya miatt. Amen. Húsvétot ünneplő kedves testvérek, folytatjuk az Ezékiás királyról szóló sorozatot húsvét ünnepén is a 10. ige hirdetéssel. Azt a címet is adhatom ennek az ige hirdetésnek, hogy Ezékiás király húsvétja, illetve a mi húsvétunk. Mi az a helyzet, mi az a szituáció, amelyben a húsvéti evangélium itt és most felhangzik közöttünk. Nagyon sokszor elmondtam már a kortörténeti hátteret, ezzel most nem fárasztom az ünneplő gyülekezetet. Van itt azonban ennek a szituációnak egy eddig nem hallott leírása és indoklása, amikor Ézsaiás próféta így szól, hogy meghallottam imádságodat Asszíria királya miatt. Asszíria királya miatt kialakult egy nehéz helyzet, egy emberileg megoldhatatlan helyzet, amelyet a múltkori igehirdetésben egy hatalmas, egyre nagyobb gubancként írtunk le, amelyre már nincs emberi kéz, amely kibogozza, vagy emberi olló, amely ketté vágja. Asszíria hatalmas hadsereg, a maradék kis Júda bezárva Jeruzsálem városába. És így sorolhatnánk, hogy ez a lehetetlen, emberileg lehetetlen halálos helyzet kialakult Asszíria miatt, és aktualizálhatnánk, hogy ami nehéz helyzetünk, amelyekkel szintén tele van az életünk, kik miatt, meg miért alakul ki, és ezt sorolhatnánk vég nélkül, mutogatva emberekre, másokra, sokszor azt is tapasztalva, hogy egy ember mekkora bajt és problémát tud okozni, egy kibírhatatlan szomszéd, egy kezelhetetlen munkatárs. De mi ezt megfogalmazhatjuk úgy is, hogy mintha az egész világ összeesküdött volna ellenünk. A körülmények, a tehetetlenség, a lehetőségeink, a tehetségeink keretei miatt, tehát sorolhatnánk ezeket a miatt helyzeteket, de ez csak a felszín. Tudjuk, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, valami sokkal mélyebb probléma van a háttérben, és amikor az ige azt mondja, hogy Asszíria miatt, akkor rámutat a bajok gyökerére, amit én diagnózisként, húsvét ünnepén tényleg csak felvillantok. Kedves testvérek, a A probléma lényege az, hogy van halál. Van bűn, amely mindent szétdobál, nem részletezem. Van betegség, van halál. Munkál a gonosz hatalma. Ez az alapvető probléma. És kialakulnak lehetetlen helyzetek, ahol azt látjuk, hogy emberileg, emberi bölcsességgel, emberi okoskodással, emberi erőlködéssel tehetetlenül állunk az adott helyzettel szemben. Ha ezt még inkább általánosítani akarom, de emögött az általánosítás mögött mindig konkrétumok vannak, és így gondol tovább, hogy a kultúra, az irodalom, a költészet, a filozófia, de a teológia is részben erről a problémáról szól. Hogy milyen ihletetten írta le például Dzsida Jenő a halál és a bűn hatalmát. Nem tudom szabadon idézni, de hogy egy kocka cukrot hozzá érintünk a kávéhoz, írja, hogy figyeld meg, hogy a sűrű, koszos lé milyen súnyi resten kúszik felfelé a kristálytiszta kocka testben. Vagy előttem a Nyi és Gyulának a verse, egy mondat a zsarnokságról, amely számomra sokkal többet mond bármiféle evilági zsarnokságnál. Ahogy írja, hogy ott van még a hitvesi csókban, meg abban, ahogy a kocsi megáll a kapu ajban, és egy bővített mondatban sorolja. De ezek mögött, az emberi zsarnokságok mögött mégis ott van a legnagyobb zsarnoknak, a halálnak az uralma. Nem véletlenül mondták a filozófusok, hogy memento mori, emlékezz a halálra, hogy Platon mondta, hogy a filozófia halál tanulása, hogy Heidegger mondta, hogy az ittlét, a Dasein, az halál felé való lét, ezért az életünk része az aggodalom és a félelem. És sorolatánk vég nélkül, de a Biblia, a teológia, Pál apostol még mélyebbre megy, hogy nincs szép halál, a halál az ellenség, a halál a bűn zsoldja, hogy az élet forrásától, az élő Istentől eltávoztunk mi emberek, és nélküle nem élhetünk teljes életet, ahogy Bonhoeffer mondja, az eredetünktől, a forrástól elszakadva. A halál az ellenség, a halál az a legnagyobb nyomorúság a világon. A halál valójában az, hogy az a nevünk, hogy élünk, pedig halottak vagyunk. Hogy kárt vallott az életünk, amit így fogalmazunk meg, hogy hát nem így képzeltük, nem így terveztük, hogy hol van az első szeretet, az első lelkesedés tüze, és valahol minden megromlik, de újra kezdjük, és reménykedünk, és újból ugyanazokat a problémákat kitermeljük, és valahol átéljük azt, hogy kárt vallottak vagyunk, ami a teológiában egy sokkal mélyebb kifejezés, az apostol valójában erről szól, amikor azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Ahogy Vegelis Lóránt püspökünk mondta gyönyörű megfogalmazással, hogy a kárhozat az már van, most van, és ha Jézus Krisztust meg nem ismerjük, akkor egyre inkább lesz, de nem riogatni akarlak benneteket. Mert itt a húsvét evangéliumának kell megszólalni, de először el kell mélyednünk abban a helyzetben, amiben vagyunk. És ez a helyzet, ez fáj. Ez a helyzet, ez szomorú. Ez a helyzet, ez egy tehetetlen helyzet. Számomra mostanában a legihletettebben ezt a helyzetet Cseh Tamás egyik dala fogalmazta meg. Így régóta ismertem ezt a dal, de most az ünnepek előtt, hogy berepült a Republik együttes feldolgozásában, amikor ugye Republik Cseh Tamás dalokat énekel, Cseh Tamás meg Republik dalokat egy CD-n, és ott hangzik el akik még emlékeznek rá, Cipő gyönyörű hangján, Cseh Tamásnak is gyönyörű ihletett hangja volt, hogy valaki belőlem útra vált, a jobbik részem. Kiment belőlem, itt hagyott, valahogy észrevétlen. Értitek, ez a jobbik rész, ez az isteni, krisztusi jobbik rész, ez hiányzik. És mit tehetünk egy ilyen helyzetben, kedves testvéreim, mit cselekedhetünk? Mit cselekedhet az ember? Mit szoktunk volt cselekedni ilyen helyzetekben? Hát most csak összeszedve a legfontosabb csoportokat, vagy tehetetlenül vagdalkozunk, indulatba jövünk, zsigerből cselekszünk, erőből, csapj oda, mutasd meg. Engem is erre biztatnak, hogy erőt kell mutatni a mai világban, csak úgy lehet. Zsigerből, indulatból, azonnal, ha még egyszer ezt csinálod, kiteszem a kezem, belefutsz. És ez kis és nagy méretekben így van, vagy a másik véglet, hogy hát elcsüggedünk, feladjuk, megfáradunk, elég volt, nem tudom tovább csinálni, elegem van, fáradtság és undor. Értitek, amikor az ember elközömbösül, és közte talán ott van az, hogy mindig a másik a hibás, és a másikra hárítjuk a felelősséget. De mit tesz ebben a helyzetben Ezékiás király? Már harmadszor kerül lehetetlen helyzetben. Közben fellélegzések sorozata. És harmadszor, amikor már szinte mindent fel kéne adni, nem adja fel. Ezékiás király nem törik meg, nem lesz a meghátrálás emberévé, hanem éppen ekkor, ebben a leglehetetlenebb helyzetben leírja az ige, hogy bement az úrházába, kiterítette az asszír királytól kapott levelet, kiterítette önmagát, oda terítette a népének a lehetetlen helyzetét, és elmondta a Biblia imádság irodalmának a leggyönyörűbb, legszebb imádságát, ha egyáltalán szabad ilyen különbségtételt tenni. És ennek az imádságnak a vége ez, amit mi is tehetünk. És minden itt kezdődik. De most te, Uram, szabadíts meg. A de. Ez a két szó, ez az evangéliumi fordulat, az a de, mindezeknek ellenére, amit csak az Isten végezhet el. És most, Uram, most van szükségünk segítségre, ebben a lehetetlen helyzetben, ha az a te akaratod, akkor azt mutasd meg konkrétan. Te, Uram, aki nem csak a mindenség ura vagy, hanem a te népednek ura, a személyes életünknek az ura is, egészen személyesen és bizonyossággal szeretnénk hozzád fordulni. Szabadíts meg, hogy azt az örök szabadítást, az a te akaratod, mutasd meg ebben a lehetetlen konkrét helyzetben, ahol emberileg már nincs tovább. Tehát a szituáció, mit tehetünk ilyenkor, mit tesz Ezékiás király, megáll az Úr előtt, magasztalja az Urat szabadító irgalmáért, elmondja a panaszát, de megfogalmazza bizonyossággal teli könyörgését. De te most, Uram, szabadíts meg bennünket. És erre az emberi cselekvésre a válasz a húsvéti evangélium, az Isten cselekvése, és ide akartam megérkezni. És igazából ezt vigyétek magatokkal, mert örömre szeretne az ige hangolni bennünket, és reménységre, hogy az Isten mindeneknek előtte cselekedett, és cselekedni fog vég nélkül, és örökké. És olyan gyönyörűen leírja ez a két igevers az Isten cselekvését, amiben ott zeng a húsvéti diadal, a húsvét evangéliuma. Hogy Isten meghall és meghallgat. Ézsaiás próféta így szól, Ezékiás királynak küldve a választ, hogy meghallott és meghallgatott téged az Isten. Értitek, hogy hallja, amiben az is ott van, hogy látja, amiben vagyunk. És nem csak hallja, hanem meghallja és meglátja, és akarata szerint, és ez az ő tökéletes akarata, az egyetlen akarat, ami nekünk is jó, majd kezeli ezt a helyzetet. Tehát hogy cselekszik az Isten? Hogy meghall és meghallgat. Aztán a kiáltásunkra szól, és mindig is szólt, emlékeztet bennünket gyönyörű igékre. Itt Ézsaiás prófétán keresztül szól, mert adott helyzetben mindig vannak eszközök, próféták, akik Isten lelke által fel vannak hatalmazva egy konkrét, nehéz, ítéletes helyzetben a szabadítás evangéliumának a hirdetésére. Valamikor nekem van erre szükségem, hogy legyen már egy Ézsaiás, valamikor engem tesz Ézsaiássá. Valamikor neked van erre szükséged, valamikor téged tesz Ézsaiássá az Úr. Az egyetemes papság elve alapján ezt valljuk. És a mai újszövetségi igényben, a feltámadás evangéliumában ugyanezt történik, hogy halljuk az angyaloktól az első húsvéti igehirdetést. Mit keresitek a holtak között az élőt? A testi szemetekkel bele vagytok ragadva a halálba. Hat rátok a halál erők lenyomó, elkeserítő ténye. Mit keresitek a holtak között az élőt? Az élő legyőzte a halált. Nincs itt, hanem feltámadott. Üres a sír, ahogy megmondta, Isten beteljesítette az ígéretét. Előttetek meg, kövessétek őt, sőt, vigyétek el a hírt a tanítványoknak, és mondjátok meg, és az asszonyok így lesznek a mennyei követ által az evangélium hírvivői. Annyi minden van ebben az első húsvéti igehirdetésben, hogy ne a holtakat keresd, ne a halál hatalmába ragadj bele, hanem mi hitben járunk, és nem látásban, hogy többet látunk, mint amit a testi szemeink láttatnak velünk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Feltámadt. Nincs itt. Megígérte, hogy megmondta, előttetek megy, vezet egészen az üdvösségig, és ezt hirdessétek, ezt mondjátok. Isten hall, meghallgat, szól, és nem csak beszél, nem csak teleír egy papírt, egy szövegtenget, hanem mond valamit, üzenetet mond, a legfontosabb üzenetet mondja, a kérügmát mondja, és ezt rád bízza. És ez a húsvéti evangélium, és kedves testvérem, a feltámadás csodáját nem megérteni kell, a feltámadás csodáját hinni kell, és lehet, és tovább lehet adni. És az értelmünkben majd egy vödörnyi, mint az óceán vizéből talán belefér. De ez elég. Tehát mit cselekszik Isten? Hall, meghallgat, szól, üzen, a húsvéti örömhírt üzeni. Van reménység, van jövő. Itt és most nincs olyan mélység, amiből ne lenne újrakezdés személyes életedben, az egyház életében, hazánkban, ebben a békétlen világban is. Te ezt a tovább, és az egyház is csak ezt az öröm üzenetet hirdetheti. Hall, meghal, szól, üzen, és üdvösségesen cselekszik. Mert ha Isten szól, ezt mindig el kell mondani, ő egyben azonnal cselekszik is. Ő az egyetlen, aki nem csak mondja, nem csak beszél, hanem azt azonnal a kellő kairoszban cselekszi is. És olyan ebbe belegondolni, és Ezékiás király is belegondolhatott, hogy már annyiszor cselekedett. Már annyiszor megszabadított egészen konkrétan. Hát végig gondoltam a saját életemet, gondold végig a saját életedet. Vagy akár az Isten népének az életét, a hazánknak a történetét, és mehetnék tovább, de legyen most a személyes életed. Hányszor tapasztaltad meg, hogy már egészen konkrétan kicsinek tűnő, de nem volt kicsi, dolgokból, és egészen nagy dolgokból is megmentett, megszabadított. Már sokszor megszabadított. És mivel valóban feltámadott az Úr, Isten Jézus Krisztusban végérvényesen megszabadított. Isten ígéretei beteljesedtek, hitáltal már a mieink ezek, és majd a maradéktalanul kiteljesednek, és amikor veszed az Úri Szent Vacsora jegyeit, és megfogod a kenyeret, és megiszod a bort, amilyen valóságosak ezek a jegyek, éld át a részesedésben, hogy ugyanilyen valóságos Isten már megtapasztalt és végérvényes szabadító cselekvése, ami adott helyzetben most a te nehéz helyzetedben, a mi nehéz helyzetünkben is konkrétan megmutathatja az ő szabadító hatalmát. A húsvéti diadalt, a húsvéti örömhírt, mert ez soha nem általános, hanem mindig nagyon is konkrét, az örök élet tágassága e világ eseményeinek konkrét szabadításában mutatkozik meg. Értitek, már sokszor cselekedett végérvényesen, cselekedett, és most is cselekedhet. De ha nem tenné, mi akkor is hisszük, hogy ő az Úr. Félre halál erői. Mit tehetünk? Ne zsigerből, ne elcsüggedve, ne a másokra mutogatva, hanem könyörögve, de most te Úrunk szabadíts meg minket. És lássuk, hogy Isten már sokkal korábban, Jézus Krisztusban, a feltámadott Úrban, hatalmasan, egyszer s mindenkorra cselekedett életünk, kell ennél nagyobb örömhír. És akkor lefordítva az üzenetet a Cseh Tamás dalra, hát Jézus feltámadott, valóban feltámadott a krisztusi jó részünket, a legjobb részünket visszaadta, és kiformálódhat bennünk a Krisztus az ő népében, a szentek közösségében, benned és általunk a Krisztus, kint a terepen, az ünnepek után is. Fogad, vedd ezt a krisztusi jobbik részt. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Amen.